Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati adásunk témái: teljes szeretett közösség felé gesztusokkal, imákkal és szolgálattal. Ferenc pápa üzenete Bertalan pátriárkának Szent András ünnepén. Az egyház szenved a megsebzett családok miatt, a házastársak legyenek misszionáriusok. Ferenc pápa Róta Romana törvényszékhez. A pápa az evangélii gaudiumról, végtelen szomorúságunkat Isten végtelen szeretete gyógyítja. Interjú Dolhai Lajos atyával, a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagjával, utolsó vatikáni közgyűlésükről. A teljes szeretet közösség felé, gesztusokkal, imákkal és szolgálattal. Ferenc pápa üzenete. November 30-án Szent András apostol, a konstantinápolyi pátriárkátus védőszentjének ünnepén Ferenc pápa üzenetet küldött első Bertalan ökumenikus pátriárkának, amelyben annak a kívánságának adott hangot, hogy a katolikus és az ortodox egyház által elkezdett ígéretes utazás az egység felé egyre inkább megerősödjön helyi szinten is, a szeretet és az élet mindennapi párbeszédében, a közös tervek terén. Az üzenetet Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egység Törekvés pápai tanácsának elnöke olvasta fel, majd átnyújtotta a pátriárkának szombaton délelőtt a Fanári Szent György pátriárkális templomban bemutatott szent liturgia után. Ferenc pápa üzenetében leszögezte, hogy személyes ajándéka, amely egyben az egész katolikus egyházé, hogy tovább munkálkodjanak a keleti és nyugati keresztények teljes egységének helyreállításán. A pápa emlékeztet a két egyház közötti teológiai párbeszédre létrehozott Nemzetközi Vegyes Bizottság megalapításának 40. évfordulójára, megállapítva az eddig megtett jelentős lépéseket. A jelenlegi kihívásról szólva utal Szent II. János Pál kérdésére, amelyet 1979. november 30-án tett fel első Demeter pátriárkának. Van-e jogunk továbbra tétválasztva élni? A katolikusok és az ortodoxok közötti teljes szeretett közösség helyreállításának keresése nem korlátozódik a teológiai párbeszédre, hanem az egyház élet terén is megvalósul. Utal Szent Pál rómaiakhoz írt levelére, amelyben az apostol így buzdít: ami a testvéri szeretetet illeti, legyetek gyöngédek, tiszteletadás dologában legyetek előzékenyek. A két egyház közötti kapcsolatokat táplálja a kölcsönös tisztelet és megbecsülés gesztusai annak bizonyítására, hogy Jézus Krisztus akaratának megfelelően egységesnek kívánnak maradni szeretetében. Ez a szeretet pedig a Szentlélek ajándéka és a hiteles keresztény életjele. Minden alkalommal közelebb kerülünk egymáshoz, amikor egyetlen keresztségünkre emlékezve imádkozunk egymásért, imádkozunk együtt, mint testvérek. Kapcsolatunk akkor érett, ha a feltámadt Krisztus küldetésének engedelmeskedve elviszük az evangéliumot minden teremtménynek, meggyógyítjuk a betegeket, közösen hirdetjük az evangéliumi jó hírt, és szolgáljuk a szükséget szenvedőket. Az egyház szenved a megsebzett családok miatt, a házastársak legyenek misszionáriusok. Szombaton délelőtt Ferenc pápa fogadta a vatikáni Róta Romana törvényszék által szervezett tanfolyam 400 résztvevőjét, élükön a dékánnal, Pio Vito Pinto prelátussal. Beszédében a pápa hangsúlyozta, hogy az egyház közel álló válságban lévő házastársokhoz ügyüket nem lehet pusztán bürokratikus módon kezelni. Az egyház váljon az evangéliumot hirdető családok átfogó hálózatává. A pápa beszédében egyrészt biztosította a vérző sebekkel küzdő házaspárokat az egyház anyai gondoskodásáról, másrészt emlékeztetett rá, hogy a keresztény házasság Krisztus hirdetésének a küldetéséhez kapcsolódik. Arra buzdította a lelkipásztorokat, hogy támogassák ezt a folyamatot, hogy az egyház megújulva misszionárius családok közösségévé váljon. A pápa utalta a tanfolyam témájára, a házasság védelmezése és a sebzett házaspárok lelkipásztori gondozása. A házasságok válságának lehetséges okai között megemlítette a pszichológiai, fizikai, környezeti, kulturális tényezőket, a szívek bezártságát a szeretetre, valamint a bűnt. Az egyház a szenvedők mellett áll, ezért kánonjogi és joghatósági eljárásaiban is mindig a sebzett személyek javát keresi. A boldogság utáni jogos vágyuk mindenek előtt Istentől származó ajándék. A megkülönböztetési folyamathoz alapvetően lényeges a Szentlélek jelenléte. Az ő vezetésével a bírák, az érdekelt felek, a tanúk legyenek képesek a helyes kivizsgálásra, a megkülönböztetésre és az ügy megítélésére. A pápa emlékeztetett rá, hogy Szent Pál a házasságot a Krisztus és teste az egyház egységéhez hasonlította, amelyet egészen a kereszt áldozatig szeret. A keresztény házastársak arra kaptak meghívást, hogy az egyházzal együtt és az egyházban haladjanak előre közösen az élet szentség útján. A házastársakat segítsék abban, hogy legyenek a plébániai közösségek apostoli sejtjei, buzdította végül Ferenc pápa Róta Romána törvénycég által szervezett tanfolyam részvevőit. A pápa az Evangelii Gaudiumról. Végtelen szomorúságunkat Isten végtelen szeretete gyógyítja. Ferenc pápa az Evangélium örömmel kezdeti apostoli buzdítása 2013. november 24-én jelent meg, hogy eligazítást adjon a püspököknek, a papoknak és diákonusoknak, az Istennek szentelt személyeknek és a világi híveknek az evangélium hirdetéséről a mai világban. A népek evangelizálása pápai tanács a héten konferencián tartott az Evangelii Gaudium fogadtatásáról, táblatairól a kilépő egyházban. Ferenc pápa konferencia tagjai az intézet beszédében iránytűként szögezte le. Az evangélium öröme a Jézus Krisztussal való találkozásból ered. Ha a találkozás révén megengedjük az Istennek, hogy saját magunkon túlvigyen minket, akkor az életünk megváltozik és elérjük saját legigazibb valónkat. A pápa az apostoli buzdítása vezérfonalaként Mária Magdolna példáját vette elő, aki apostolasszonyként, miután találkozott a feltámadottal, elsőként kezdi el az evangelizálást. Jézus sírjánál örömmé változik a fájdalma, reményé a magánya, miután megtalálta Jézusban azt a szeretetet, amely soha nem csal meg. Ezért tapasztalata mindnyájunkra érvényes, a mi végtelen szomorúságunkat csak Isten végtelen szeretete gyógyíthatja meg. Ferenc pápa korunk helyzetét Mária Magdolnáihoz hasonlította, és megállapította, hogy ma is él a nosztalgia az Isten végtelen és igazi szeretete után. Angyalok, azaz közvetítők is kellenek, akik arra biztatnak, hogy ne féljünk. Az evangelizálók valójában hús-vér angyalok, mert örömhírt hoznak, és azt is jelzik, hogy ne valamit keressünk, hanem valakit, hiszen a dolgok önmagukban nem elegendőek az élethez, hangsúlyozta a pápa. Az igazi hithirdető nem fél attól, hogy hibát követel, mert az normálisan hozzátartozik az élethez. Isten kegyelme ugyanis szívesen mutatkozik meg az ember erőtlenségében, mert Isten képes minden körülmények között megnyilvánulni, még emberi tévedéseink közepete is. Emiatt az egyház legyen egyszerű és szabad, mint ahogy Mária Magdolna értesítette az apostolokat. Láttam az Urat. A valóban egyszerű és szabad egyház nem tér vissza a képekhez, a megszokásokhoz és a bevételekhez, hanem kilépőben van. Szabadon hozzátette a pápa, hogy Jézus igazi egyházának deficitben mindig hiányban kell lennie. Végül megállapította, hogy az egyház nem fecseket, és jól lehet fájdalmat hordozhat, de nem lehet szomorú, mert az nem keresztény erény. Szegénységében kivetkőzik önmagából, és csodálkozó meglepetéssel látja, hogy ahová megérkezik, ott már mindig a Szentlélek vár rá, mert mindig megelőzi. Most hallgassák meg interjúnkat Dolhai Lajos atyával, a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagjával utolsó vatikáni közgyűlésükről. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Dolhai Lajos atyát, az EGRI Hittudományi Főiskola tanárát, a Pápai Nemzetközi Teológiai Bizottság tagját, aki társaival együtt pénteken ünnepelt a Szent Atyával együtt a bizottság fél évszázados múltját, 50 éve született meg. Hogyan született meg ez a bizottság?
Azt kell tudni a bizottság létrejöttével kapcsolatban, hogy a létrejöttét az első püspöki szinódus, ami szintén a II. Vatikáni zsinatnak volt a gyümölcse, 1967-ben az első püspöki szinódus atyái javasolták a Szentatyának ennek a bizottságnak a létrejöttét. Ők elsősorban azért ajánlották, hogy jöjjön létre ez a bizottság, hogy a teológusok is segítsék a zsinati határozatoknak a megvalósulását és értelmezését. Éppen ezért nagyon érdekes, hogy az első bizottság tagjai azok a nagynevű teológusok voltak, Karl Rahner, Lübach, Baltazar, Josef Ratzinger, akik a Vatikán zsinaton is, mint teológus szakértők jelen voltak. Ez volt az egyik ok. A Szentatya pedig azt mondják manapság már a szakértők,
már
hatodik pápa azért mondott igent rögtön szinte ennek a bizottságnak a létrejöttére, mert a II. Vatikáni zsinat után a katolikus egyházban meg kell vannunk bizonyos negatív jelenségek is megjelentek. Gondoljunk csak itt a zsinat után megkezdődött liturgikus reformra, azután a cölibátussal kapcsolatban is.
A septiben megkezdett reformra, a melléktermékeért.
Voltak bizonyos negatív jelenségek, amit hatodik pápa is látott. Azután feltétlenül meg kell azt is említenünk, hogy ezeket a vitákat fokozta a zsinat után megjelenő teológiai pluralizmus, meg bizonyos feszültség az egyház tanítóhivatala és a teológusoknak a tanítása között. Aztán fokozódott még a helyzet azzal is, talán meg kell említenünk, hogy 1968-ban hatodik pápa publikálta a Humani Vitae kezdetű enciklikáját az élet helyes továbbadásával kapcsolatban, amit egyesek nehezen tudtak elfogadni. Tehát voltak bizonyos negatív jelenségek az egyházban, és hatodik pápa úgy látta jónak, hogy a teológusok segítségét kérje ezeknek a vitás kérdéseknek a helyes megválaszolásában.
A mostani formája, hogy 5 évenként változnak a tagjai a bizottságnak, ez rögtön kialakult, és akkor magától értetődő volt ez a forgás?
A bizottságnak van egy története. A bizottságnak az első szabályzatás statutumát hatodik pápa hagyta jóvá, de azután 13 év után, 1982-ben II. János Pál pápa adta ki a jelenlegi bizottságnak a végleges statutumát és a tanácskozásnak a szabályzatát és formáját, ami valamelyest változott a első évekhez viszonyítva. Azt kell tudni erről a bizottságról mindenek előtt, hogy ez a Nemzetközi Teológiai Bizottság a hittani kongregációhoz tartozik, közvetlenül a hittani kongregáció keretében működik, de nyilvánvaló, hogy nem csak ennek a kongregációnak a munkáját, tevékenységét segíti, hanem a Szentatyának, az egyház tanítóhivatalának a működését is akarja segíteni ez a teológiai bizottság.
Lajos atya, el tudtatok-e végezni azt a feladatot, ez alatt az 5+1 év alatt, tehát 6 év alatt, amit magatok elé kitűztetek?
Igen, Istennek legyen hála, eljutottunk a célba, nyugodtan mondhatom. Mikor elkezdtük a közös munkát, ezt az 5 éves munkát, akkor egy bizottság, amelyet hagyományos módon 3 albizottságra szoktak osztani, 3 feladatot kapott, 3 aktuális egyházi teológiai problémának a megtárgyalását. Az első téma a vallásszabadság témája volt, hogy a II. Vatikáni zsinatnak is van egy dokumentuma a vallásszabadságról, de hát az elmúlt 50-60 évben az egyház élete, az a világ, amelyben él az egyház, az is sokat változott. Ez tette szükségessé arra, hogy a vallásszabadság fogalmát átgondoljuk, és hát ennek az egyik, az albizottságnak ez volt a munkája, és nyugodtan mondhatjuk, hogy sok új gondolat, meg sok új szempont van ebben a dokumentumban a II. Vatikán zsinathoz viszonyítva. Önmagában már a dokumentumnak a címe, illetve alcíme is tanulságos számunkra, ami így hangzik: a mindenki javát szolgáló vallásszabadság.
A második
téma, ami a Szentatyához közel álló téma, a szinodalitásnak a gondolata. Szentatya sokszor beszél erről, főleg
a szívügyéről.
A szívügye mai fogadás alkalmával is ezt szóvá tette, a szinodalitásnak a gondolata, amit legrövidebben úgy tudnék megmagyarázni a kedves hallgatók számára. Időnként, 3 évenként van a katolikus egyházban püspöki szinódus, amikor összegyűlnek a világ egyházból a püspökatyák és megfelelő szakértők, akik katolikus egyház életének egyik vagy másik gondját, problémáját megtárgyalják, megbeszéljék, és amit egy-egy püspöki szinódus alkalmával látunk, hogy a püspökatyák a Szentatya vezetésével tanácskoznak, meghallgatják egymást, javaslatokat adnak. Tulajdonképpen ez a szinodalitás gondolatának a lényege megmagva. Az egyház a Krisztusban hívő közössége, amely úton van. Fontos, hogy időnként megálljunk, megbeszéljük gondjainkat, problémáinkat, a Szentlélek Isten segítségét kérvén, hogy hogyan is haladjunk előre az üdvösség felé vezető úton.
Harmadik téma?
A harmadik téma, ami nekem nagyon kedves, a hit és a szentségek viszonyáról szólt. Ez is egy nagyon aktuális téma, mert a nyugati világban látjuk a szentségi lelki pásztorkodásnak a válságát, így is fogalmazhatnék, egyre kevesebben járulnak szentségekhez, és még akik kérik is a szentségeket, talán nem megfelelő hittel járulnak a szentségekhez. Ezzel kapcsolatban az első alapgondolatunk az volt, hogy a kereszténység lényegéhez tartozik a szakramentalitás, illetve a szentségek. Mert az ember teremtő és üdvözíteni akaró Isten látható módon van jelen és működik ebben a teremtett világban. Ez a szakramentalitásnak a lényege. Nem csak láthatatlan módon az ő kegyelmében, hanem látható, érzékelhető módon. Tehát a lényeg a szentségek, ami hozzá tartoznak a mi keresztény életünkhöz, a szentségek vételéhez pedig szükséges a hit. Szentségekről úgy beszélünk, mint a hit szentségeiről. A kettőnek a viszonyával kapcsolatban a kölcsönösség gondolatát hangsúlyoztuk. Kereszténységhez hozzá tartoznak a szentségek, szentségek vételéhez meg szükséges a hit. A kettő elválaszthatatlan egymástól, mindenekelőtt erre szeretnénk majd az olvasókat, akik majd kezükbe veszik a dokumentumot, rádöbbenteni. Aztán ezzel a témával kapcsolatban külön tárgyaltuk a beavató szentségekkel kapcsolatban ennek a feszültségnek a meglétét, meg a házasság szentségével kapcsolatban is tárgyaltuk ezt a problematikát.
Lajos atya, véget ér egy 6 éves nagy megbízatás. Mit viszel magaddal haza 6 év után?
Az első ilyen konkrét élmény, ami megmaradt bennem, hogy egy ilyen nemzetközi teológiai bizottságban hogyan lehet együtt gondolkodni, tanácskozni, és bizonyos közös meglátásokkal új felismerésekre eljutni. Azután a másik, ami mint élmény megmaradt bennem, hogy akik ott bizottságban jelen voltunk, hitből fakadó lelkiismeretességgel akartunk átgondolni egy problémát, és válaszolni azokra a kérdésekre, nehézségekre, amelyek a katolikus egyházban úgy jelen vannak. Tehát ez a hitből fakadó félelem vagy felelősségtudat, azt láttam, hogy a jelenlévő teológusokban megvolt, függetlenül attól, hogy ki melyik földrészről jött ebbe a teológiai bizottságba. Arról a féltésről van szó, úgy érzem, amely nem szeretné, hogy a megváltó Jézus értünk adott és bennünk élő élete csorbulás szenvedjen. Véleményem szerint Pál apostol ezt a sajátos féltő szeretetet egy alkalommal a korintusiakhoz írt levélben így fogalmazta meg: vigyázzunk arra, hogy Krisztus keresztje nehogy üressé váljon. És a teológusoknak a tevékenysége, a hit racionális átgondolása is végeredményben ezt a szent ügyet szolgálja.
Kedves Lajos atya, köszönöm ezt a 6 éves szolgálatot, amit az egyház javára végeztetek, és köszönöm a beszélgetést is.
Én is köszönöm.
Dolhai Lajos atyából készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Áldott adventi készületet kívánva búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Hajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Az igazság szabaddá tesz. Barsi Balázs, ferences atya elmélkedése.